Sziasztok, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Sokáig úgy volt, hogy ez a 244. Eliub, de végül is a 245. lett, mert időközben visszatértek, mondjuk most már így, az Eliub Extrák. Ebből volt egy ezen a héten, van most már Eliub Extra.
Te optimista vagy.
És az első az már kint is van a Sport TV YouTube csatornáján, illetve hallgathatjátok podcastként. Abban főképp arról beszélgettünk, hogy kiket szeretünk leginkább nézni az NBA-ből, és miért szeretünk bizonyos játékosokat nézni, úgyhogy hallgassátok, nézzétek azt is nagyon nagy szeretettel. Ma meg egy újabb témával jövünk a rendes tévés Eliubban, amiből ez a 101. és megbeszéljük majd azt, hogy így bőven 40 meccs után, mert most már minden csapat túl van a szezon felén, mi hogyan, kiknek osztanánk ki az egyéni díjakat, emellett meg egész jó kis balhés hetünk volt az NBA-ben. Hello!
Hello, és... Én nagyon bízom, hogy nem előlegezte meg Csabit a visszatérést, ugye ez egy adás nem adás, de tényleg az a terv, hogy 2023-ban két hetente jövünk, úgyhogy szeressétek, nézzétek, kommenteljetek, támogassátok, mert nekünk is szerintem azért jó volt így összeülni jó hosszú idő után.
Jó volt, meg sokan írtátok, és abban igazatok van, hogy ez egy egészen más hangulatú, egészen, tehát itt, ha eszünkbe jut valami arról, amit a másik mondott, azt vagy mondhatjuk, vagy nem, mert úgy vagyunk az idővel, ott meg mondhatjuk, ameddig akarunk, mert 60 perctől 90-ig bármi történhet. Szóval egész balhés kis hetünk volt, el is kezdjük a hírekkel, amelyek közül az első LeBron James-szel kapcsolatos, neki is volt balhé a héten, most azt részben hagyjuk, viszont Jamesnek a hír jelenléte az növekedni fog az elkövetkezendő hetekben, ez biztos, hiszen nagyon-nagyon közelít LeBron James ahhoz, hogy azok után, hogy minden idők legeredményesebb playoff játékosa és minden idők legeredményesebb NBA játékosa, ezt nem győzzük hangsúlyozni, ezen a listán is végre és utolsóként első legyen, vagyis az alapszakaszban szerzett pontokban is megelőzze Karim Abdul-Jabbart. Ebben a pillanatban 260 pont a távolság közte és Karim Abdul-Jabbar között, úgyis matek felvételi volt ma, 29,6 pontot átlagol LeBron James, a távolság kettei között 260 pont, hány mérkőzés múlva hozza be LeBron James Karim Abdul-Jabbart?
Hát igen, az ilyen 7-10 alatt meg lesz, az elmúlt meccseken azért ez a pont átlag bőven magasabb, az utolsó 10 meccsen 33,5 pont, 9,5 lepattanó és 8,5 gólpassz, úgyhogy 2, 4, 6, 8. Hát szerintem ez a hetedike versus Thunder, azért, vagy versus Bucks, hogy megvárják a Sport TV-t. Szerintem nem tudom, hogy mennyire lehet ezzel persze kalkulálni, amikor az életedért küzdesz, de azért ez csak Los Angelesben nézne ki jól. Nincsen Miami meccs, nincsen Cleveland meccs a láthatáron, úgyhogy majd valamikor talán otthon, de hát ne felejtsük el, hogy annyi mindent mondtunk már a Los Angeles Lakersről ebben a szezonban, és értelemszerűen árnyalja a képet, hogy több meccset játszottak, de ha csak a vereségeket nézzük, két vereségre vannak a hatodik helytől, a Golden State Warriors hatodik helyétől, úgyhogy még mindig nincsen minden veszve, és hát pont tegnap éjjel megszakították a Memphis Grizzlies liga első győzelem sorozatát, úgyhogy Russell Westbrook 11 pont az utolsó negyedben, LeBron James 10 pont az utolsó negyedben, úgyhogy már 13-ban ment a Grizzlies.
Igen. És mindent megteszünk majd azért, hogy mutassuk azt a mérkőzést, amely a LeBron James rekordot dönt. Szerintem, ha próbál ezzel kalkulálni James, akkor a két hazaira, az OKC-re és a Bucks-ra tartogatja valamelyikre. Ugye láthattátok, hogy a Bucks az eredetileg is itt van a Sport TV ajánlatában, azt adjuk majd a Sport 1-en. Én azt hiszem, hogy az NBA ezeket mostanában azért úgy kezelte, ezeket a rekorddöntő mérkőzéseket, ezeket a nagyon fontos mérkőzéseket, hogy minden egyes alkalommal vagy felajánlották, vagy kérésre felajánlották, hogy azt a meccset adjuk, úgyhogy egyet tudunk garantálni, hogyha az OKC elleni meccset 5 pont hiányzik, akkor mindent megteszünk, hogy azt a mérkőzést is közvetíthessük majd itt a Sport 1-en, és azért ez egy brutális rekord LeBron James-től, elég régóta kell ehhez a ligában játszani, amire a héten emlékeztették is LeBron James, mert Jabari Smith Jr. volt véletlenül bemikrofonozva a Lakers elleni mérkőzésen, és itt ez a párbeszéd arról szól, hogy azt mondja neki, hogy amúgy apám ellen játszottál első meccseden az NBA-ben.
LeBron James szerintem elég ritkán jön zavarba, vagy nem tudom, de hogy itt ez így tényleg úgy letaglózta, miközben nem az első esetről van szó, összesen 8 apa-fiú párossal játszott már a pályafutása során. hagyj menjek már végig rajtuk. Samaki Walker, Jabari Walker, Rick Brunson, Jalen Brunson, Kenyon Martin senior és junior, Gary Trent senior és junior, Gary Payton senior és a második, Glenn Robinson junior és a harmadik, Adrian Griffin senior és junior, Glenn Rice senior és junior, Jabari Smith senior és junior. Tehát egy dolgot elmondhatunk, az NBA játékosok úgy 20 évvel ezelőtt nem a fantáziájukról voltak híresek, amikor a gyereket el kellett nevezni. 8-ból 2-t hívják másképp, mint az apját, én ezen röhögtem. De azon meg nem lehet röhögni, hogyha kiveszed a pontátlagból azt, hogy hány büntető dob be egy játékos, nem tudom, belefutottál ebbe a statisztikába, akkor tehát a konkrétan mezőnyből dobott kosarak értéke Luka Doncic 25,4, LeBron James 25,1, 38 évesen, amikor nem a büntetőből élsz, hanem vérrel, verítékkel odamész és megcsinálod. Én nem tudok ezzel a fickóval mostanában megint betelni, voltak azért ilyen rough patch-eink, de most megint azt gondolom, hogy de jó, hogy látjuk.
Vannak rough patch-eink, de amit a pályán csinál, az egyszerűen felülmúlhatatlan és csodálatos, de mindez validálja-e azt, és most Jamesre egy picit áttérek Davisre is, hogy a nyugati kezdőötösben ebben a pillanatban ketten vannak ott a Los Angeles Lakersből, Anthony Davis és LeBron James, mert hogy megvolt a harmadik szavazás állás bejelentés az All-Star gálával kapcsolatban. Ne felejtsétek el, hogyha szoktatok szavazni, amit ugye most már egy ideje naponta megtehettek, akkor ma éjszaka zárult.
Ma hányszoros nap van?
Ma nem tudom, 12. Mit? Utolsó nap, biztos van valami remek szorzó a végén. Szóval, hogy ma van az utolsó nap, amikor viszont szavazhattok, úgyhogy akár most, akár az utánunk következő 11 órás Toronto-Boston mérkőzésen közben valamelyik szünetben szavazzatok az All-Star gálán. Láthattátok a kereteket. Mi az, ami meglep, mi az, ami nem lep meg ebből a szavazásból?
Felírtam egy pár izgalmas számot. Egyrészt fogunk még már róla beszélni, én örömmel nyugtázom azt, hogy bármennyire is szuper törpe piacról van szó. Shai Gilgeous-Alexander a negyedik legtöbb szavazatot kapó nyugati hátvéd. Ugye Curry, Doncic nem lehet kérdés, Ja Morant ugyancsak nem lehet kérdés, és ő a negyedik megelőzve Thompsont, Westbrookot, Lillardot, azért elég nagy neveket, Csóró, Devin Booker, persze sérült egy ideje Austin Reeves mögött a listán, ha már Los Angeles-i fölényről beszélünk. Ami érdekes kérdés, hogy ugye fontos feladata lesz majd ez a Silveréknek, hogy eldöntsék, hogy ki legyen az ötödik kezdő, mert hogy se nyugaton, se keleten nem fog rendelkezésre állni. Ugye keleten Kevin Durant sérült, már le is csúszott az első helyről a magas emberek között, nyugaton pedig Anthony Davis a harmadik, nem valószínű, hogy addig visszatér, Zion Williamson a negyedik, nem valószínű, hogy addig visszatér. És ami egyébként még szerintem érdekes, hogy mennyire egységben szavaz a keleti főcsoportra a rajongótábor, hogy a magas embereknél mindössze 4 játékos van 1 millió szavazat felett, tehát sokkal jobban koncentrálódik, ez nyugaton 7, tehát hogy teljesen más a dinamika. Továbbra is nagyon örülök annak, hogy ott van Donovan Mitchell, továbbra is fura, hogy Jalen Brunson nem tűnik föl, de alapvetően azért a teljesítmény meg a rajongótábor szavaz, és miközben Jalen Brunson maximum megérdemelni a teljesítmény alapján, hogy itt lássuk legalább a nevét, de hát New York egy kritikus nép.
Jannis népszerűsége pedig nem kopik, bár egy picit kevesebbet beszélgetünk a Milwaukee-ról mostanában, és hogyha beszélgetünk róluk, akkor mondjuk Middletonról beszélgetünk, meg a sérüléséről, meg a fájdalmas nyilatkozatáról a héten, hogy igazából már neki is tele van a hócipője ezzel a szituációval, de Jannis 132 000 szavazattal vezet Durant előtt keleten.
Ez csak nőni fog.
És ez csak nőni fog, igen. És Tatum vezet Embiid előtt, egyébként ez még egy apró érdekesség, keletről a magas emberektől, a hátvédeknél pedig Irving és Donovan Mitchell szoros csatája van. Ez a keleti helyzet, 50%-ot számít a szurkolók, 25%-ot pedig az újságírók és a média, nem az újságírók és a
játékosok
szavazatai. Igen. Úgyhogy így jön ki a 100, Amerikában éjfélig tart a szavazás, tehát nálunk azt hiszem reggel 6-ig.
Igen. És ami ugye fontos, hogy ha jön az All-Star gálak az elmúlt évben megszabott menetrendre számíthatok, az egyedüli kérdés talán az, hogy az ügyességi verseny az eredetileg is már magyar kommentárral lesz, vagy nem, azt majd kitaláljuk.
Február 19, Salt Lake City, ez az időpont és ez a helyszín.
Azon rögtön, hogy megszabottat mondtam, megszabott.
Hogy volt egy kis közszolgálat benne, igen, azt figyeltem. Azt figyeltem meg én is. A bajnok Golden State Warriors-t fogadta a Fehér Házban az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Joe Biden, ugye ez volt a második alkalom Barack Obama elnöklése óta, hogy egy bajnokcsapat ellátogathatott a Fehér Házba. Ez történt most meg a Milwaukee Bucks után, amely ugye 2021 bajnokaként tavaly volt ott a Fehér Házban, most ott volt a Golden State Warriors is. Néztem a felvételeket, és amellett, hogy Steph, Draymond és Kyle is egész jól érezte magát a Fehér Házban, az mozgott végig a fejemben, hogy Steph Currynek milyen jól állna az elnökség. Ahogy ott megállt a pódiumnál, és de a bevonulástól a beszédig ez egy ilyen elnöki próba volt Steph Currytől szerintem.
Hát figyelj, ugye anno Popovicsot és Kört indították volna együtt, úgyhogy Steph Curry szerintem egy csodálatos sportember, és egyébként egy lenyűgöző ember, amennyit látunk belőle. Tehát az, hogy elmegy egy csapat, és lehet, hogy erre volt régebben is példa, csak nem emelték ki ennyire, hogy nem csak a pezsgőért mentek meg a közös fotókért, hanem a fegyverkorlátozásokról szóló beszélgetésekre beülhettek, és elmondhatták a véleményüket, ami szerintem egy tök izgalmas, meg tök érdekes dolog. Nem tudom, hogy vannak-e ilyen ambíciói Steph Currynek, de elég jó szokat adnék neki, hogyha egyszer így neki látna. Az a baj, hogy ott azért olyan jó csapattársakra nem számíthatna, mint amilyen a Golden State Warriorsnál van, és azért itt függetlenként nyerni, nem tudom, szerintem soha nem volt független elnöke az USA-nak, hanem valamelyik csoporthoz kellett mindenképpen tartozni. Ami nekem a kedvencem ebben a sztoriban, hogy ugye az alelnök Kamala Harris szólította őket, aki egyrészt kaliforniai, másrészt hatalmas Warriors rajongó, ő kapta az egyes meszt, mert a number one fan, Biden pedig a 46-osat, mint a 46. elnök. Tudod, hogy hívja a protokoll a férjét? Ő a second gentleman.
Second, ez most komoly.
Aha, mert van a first lady, de ugye az alelnök, az a second, tehát egy second lady lett volna, hogyha férfi az alelnök, de a férjét az alelnök second gentlemannek
hívják. Second gentleman, zseniál.
Én ezt nagyon bírtam,
Igen. Az meg, amit mondtál, hogy beülhettek beszélgetésekre, meg hogy meghallgatták a véleményüket, ugye Steve Kerr nyilatkozott erről utána egyet, mert elsőre az ember azért ezzel úgy van, hogy oké, persze, elmentek a Fehér Házba, és akkor beszélgetünk egy picit veletek, mert majd jól néz ki a sajtónyilatkozatban, de Körnek volt egy fél mondata, ami nagyon érdekes volt. Ugye ő a fegyvertartással kapcsolatos beszélgetésen vett részt a Warriorsból, és azt mondta, hogy egy csomó mindent tanult, ez alatt a rövid beszélgetés alatt is, arról, hogy mi mindent próbálnak egyébként ezért tenni. Mintha azt akartam mondani, hogy picit látszik, hogy miért lassabb ez a folyamat, mint kéne lenni, mert mintha elmagyaráztak, hogy figyelj, az van, hogy ez így zajlik. És amikor kívülről beszél valaki, akkor könnyen mondja, miért nem csináljátok, és akkor elmondták, hogy azért mennek ilyen menete van.
Én ugye neki volt egy eléggé komoly kirohanás az egyik lövöldözés kapcsán. Akit még mindenképpen megdicsérnék, az Joe Bidenéknek a szövegírója, aki mondott egy zseniálisat, és hát lefordítottam volna már előre, de most megpróbálom így menet közben. Azt mondta, hogy a Warriors tükrözi Amerikát abban a tekintetben, ahogy játszanak, ugyanis folyamatosan mozgásban vannak, egyéni szabadság és a személyiség átjön a játékukban, mégis egy csapatként küzdenek, örömmel és belső késztetéssel, hogy a legjobbak legyenek. Szerintem ez tök jó. Lehet, hogy minden csapatról el lehet mondani, de nekem tetszett. Szóval, hogy ez így...
Nem lehet minden csapatról elmondani, szerintem. Szerintem nem lehet ez.
És nem tudom, mennyire éles a párhuzam az Amerikai Egyesült Államok népével úgy egyébként, de hogy ezek szerintem jók. Biden, persze Biden volt, elfelejtettek Clay Thompson nevét.
Azért én is közszolgáltoztam egyet, amikor Kyle-t említettem. De jó, de mindegy. Elment a Warriors, jól érezték magukat, és azért egyébként meg tök jó dolog, tök mindegy, ki az elnök, de az igenis jó dolog, amikor egy elit sportcsapat, egy bajnokcsapat ellátogat a Fehérházba, és ott fogadják őket. Ha valamelyik csapat ezt megérdemli, az meg aztán a Golden State Warriors. Rövid szünetet tartunk, és utána jönnek majd a díjazottak, mert hogy a bajnokság fele. Utána egy picivel kiosztjuk a díjakat, az MVP-t azt nem, mert arról minden hónapban beszélgetünk, de a többit azt kiosztjuk. Folytatjuk az eljúpot, nagyjából 45-49 mérkőzésen vannak túl az NBA csapatok, úgyhogy bőven itt az ideje, hogy megnézzük, hogy fél időben kik kapnák tőlünk az egyéni díjakat. Egy pár dolog mielőtt belevágunk, mert az fontos minden ilyen díjazás előtt, hogy óvatosak legyünk. Egyrészt, hogyha nem értetek velünk egyet, az teljesen rendben van, akkor írjátok meg, feltéve, hogy a YouTube-on nézitek az adásnak ezt a részét, a teljes adás az EMC Mikron elérhető. Írjátok meg nekünk kommentben, hogy nálatok kik kapnák ezeket az egyéni díjakat. Másrészt az is nagyon fontos, hogy ahogy mondtam, az MVP díjat most nem osztjuk ki, minden más viszont igen. A harmadik meg, amit akartam mondani, azt elfelejtettem, de nem is baj, mert akkor belevághatunk az elsővel, az év újoncával. Ja igen, hogy igyekeztünk más neveket hozni. Tehát, hogy azért azt megpróbáltuk, hogy ne mindenhol ugyanaz legyen, de van azért két díjunk, ahol nem nagyon volt vita köztünk, például abban, hogy az év újonca Paolo Banchero lesz majd az Orlando Magicből.
Nagyon szerettem volna nagyobb versenyt hirdetni ebben a sztoriban, de 2010 óta csak az ötödik újonc, aki 20 pontot 6 lepattanót átlagol, NBA készen érkezett a teste, NBA készen érkezett az a képessége, hogy beszippantsa mágnesként a faltokat, kijött egy stat, nem tudom, találkoztál-e vele, hogy Jannishoz mérhető, csak Jannis az, aki ilyen gyakran tör a gyűrűre és ilyen sok büntetőt tud dobni. Meglepetés volt a kiválasztása, de szerintem nagyon meg kell dicsérni a Magicnek a scout csapatát, mert látva azt, hogy mit csinál Smith Houstonban, és mit nem csinál Holmgren az OKC Thundernél, szerintem most eléggé jól érezhetik magukat azzal, hogy a tavalyi pikjük, Wagner is ilyen szépen bevált, és Paolo Banchero is.
Amit mondtál a faltokról, arról én egy olyan adatot találtam, hogy megnézték, hogy az újoncok közül kik azok, akik 8 büntető körül tudtak átlagolni, mert ő 8 büntetőt átlagol nagyjából mérkőzésenként. David Robinson, Michael Jordan, Shaquille O'Neal és Blake Griffin, és ennyi. Tehát vagy Jordan, vagy egy feltartóztathatatlan fizikum. Ez a két dolog nagyjából, amivel ezt újoncként el lehetett eddig érni az NBA-ben. És Steve Kerr egy Warriors Magic meccs után, amit nemrég játszottak, mondta azt, hogy látta Banchero-t játszani értelemszerűen már korábban, de hogy őt meglepte, hogy ez az ember mekkora. És nem is csak a 208 centiére, meg a 110 pár kilójára gondolt, hanem hogy olyan fizikai jelenléte van ennek a fickónak, amilyen újoncnak egyáltalán nem szokott lenni, és még azt emelte ki, hogy amellett, hogy 20 pont meg gyönyörű statisztikák, hogy azt figyeljék meg, hogy mennyi játékot futtat egyébként keresztül rajta az Orlando Magic, és ez is mutatja, hogy eléggé készen érkezett Banchero.
Most nézem, azért 28%-os a usage-e, tehát ilyen átlagon felüli, de még nem brutálisan kiemelkedő. A triplája az készen áll az NBA-re, de még nincsen ott, maradjunk annyiban, mint ahogy ahhoz képest, hogy milyen magas, és mennyire a gyűrűhöz közel játszik, és mennyit tör be, 43%-os dobó teljesítmény sem számít ma már magasnak. Időnként azért van olyan érzés az embernek, amikor nézi a Magic-et, hogy hát olyan Jamal Mosley olyan őrült sok szabályt nem szabott az ő játékával kapcsolatban, tehát hogy ott mindig zöld hullám van, amikor hozzákerül a labda, de ennek az Orlando Magicnek nem is idén kell nyernie, ők még bőven építkezhetnek, és ezek a számok azért masszívan támogatják az ő évújonca díját. Hogyha most megnézzük, hogy ebben a versenyben a második helyzet az Indianából Benedict Mathurin, aki sok szezonban behúzná az évújonca címet, most igazából komoly esélye nincsen, viszont A. a kispadról jön be, B. egy olyan csapatban, ahol elég sokáig a győzelmek száma az így fontos volt, az Indiana kezd egy picit át pozícionálni a szezon második felére, ezt sok csapatnál szerintem fogjuk majd látni, akár a Utah Jazznél, de ez meg Paolo Banchero-nak a statjai csak segíti.
És meg az se kizárt, hogy Mathurinról ma még fogunk beszélni, mert a kispadról jön. Viszont most beszélünk a másik oszthatatlan címről, amit nem tudtunk másnak adni. Az évvédője cím Jaren Jackson Jr.-é, ez ugye Hakeem Olajuwonról kapja a nevét ettől a szezontól kezdve, aki most került az NBA listájára is fel, mert hogy sérülten kezdte a szezont, és a 30. mérkőzésé van túl Jaren Jackson Jr. De annál látványosabb, hogy mekkora nyoma van a Memphis Grizzlies játékán az ő jelenlétére.
Nem is tudom, hogy hol kezdje az ember, de szerintem annál nem kell jobb statisztika, hogy amikor visszatért, akkor 20. volt a védekezés a Memphis Grizzliesnek. Most nem csak az azóta eltelt időszakban, hanem unblock első, tehát hogy átlagban is fel tudta húzni őket az első helyre, ami lenyűgöző, és úgy szállít ilyen számokat, hogy 26 perc környékén átlagol, egyrészt azért, mert sokat faltol, másrészt azért, mert a Memphis Grizzlies ritkán játszik igazán szoros meccset, harmadrészt azért, mert piszok mélyek, és nem akarják, hogy mondjuk Brandon Clark egyik személyes nagy kedvencen berosdásodjon a kispadon, negyedszer meg azért, mert szerintem amikor Jaren Jackson nálad játszik, és megnézed az előző évek statisztikáit, és a G betű alatt a számot, hogy hány meccsen lépett pályára, akkor addig konzerválod, amíg tudod. Úgyhogy 26 perc alatt tudja vezetni a ligát blokkban.
3,3 per meccs.
Igen, Nicholas Claxton a második 2,7-tel, és ugye a stock kategóriában is, ami a steal meg a blokk együtt, ott is 4,2 ugye az átlaga, amivel megint csak egy nagy lélegzetvétel kell, mire eljutsz Anthony Davisig.
Igen, a faltgondok, nem akarom, hogy csak a problémákról beszéljünk, de mégiscsak, tehát amiben fejlődnie kell Jaren Jacksonnak, ezek a faltok, most megnéztem ebből a 30 mérkőzésből, egyszer pontozódott ki, 7-szer volt 5 faltja, és további 5-6 alkalommal 4, tehát majdnem a meccsek felén, azért a játék idejére, a rotációra, a Memphis játékára értelemszerűen azért hatással van az, hogy ő faltgondok közé keveredik, és Draymond Green, amikor róla beszélt, és egyébként kiemelte, hogy egy brutális játékos Jaren Jackson Jr., és hogy ő az oka annak, hogy a Memphis, amelyet tavaly is komolyan kellett venni, de azért maga a Warriors csapta ki őket a playoffból elég meggyőzően, ő az oka annak, hogy a Memphis lassan szerinte bejelentkezik most már a rendes bajnok esélyes csapatok közé, de ő is azt mondta, hogy na ezen azért változtatni kell.
Igen. Egy-egyben is képes ott maradni a kis emberek előtt elég sokáig. El fog süllyedni egy időben, de az első 2-3 hullámot még, mint a, tudod, az a tower defense játékokban, még azt kibírja. És ami lenyűgöző vele kapcsolatban, miközben rengeteg faltot üt ugye értelemszerűen, de ennek ellenére több blokkja van, mint faltja, és azon játékosok közül, akik legalább lejátszottak 500 percet, az NBA történetében valaha két ember volt, Bol-Bol, illetve egyszer Brook Lopez, akik többet blokkoltak, mint ahányat faltoltak, és egyenlőre Jaren Jackson ezen a trippen van rajta.
És rajta múlik tehát, hogy összejön-e a szintlépés a Memphis Grizzliesnek. Nem kell őket éppen ezért feltétlenül az alapszakasz alapján megítélnünk, de szerintem lassan nem állapot az, hogy Taylor Jenkins még nem kapta meg az évedzője elismerést, mert azért az, amit ő felépített, amiből ezt a csapatot felépítették Memphisben, az egészen brutális, minden tavalyi csapat közül tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ők és a Boston Celtics tudtak előrelépni per szinten maradni. Első vezetőedzői állása nagyon-nagyon összerakta ezt a csapatot, liga első védekezés, ahogy mondtad, második net rating, hetedik támadás. Én azt mondom, hogy én jelenleg az évedzője díjat neki adna.
Az a probléma, hogy üldözi a saját farkát az NBA az évedzője díjat. Hmm. Mert egy év lemaradásban
mindig
vagyunk.
Igen,
igen. Ugye,
mint ahogy Fábris annyi mondta, egyszer
számból vetted, számból vetted ki a szót. Én örülnék, hogyha friss kenyeret ennénk, megmondom őszintén, miközben Taylor Jenkins piszok szimpatikus, és semmit nem vennék el tőle. Viszont én Mike Brown-t dicsérném meg nagyon. Azért, mert azért kapott ő nem kis pofonokat az élettől, ha már itt tartunk, majd egyszer valamikor beszélgetnünk kell erről a pofonbajnokságról, mert hogyha ezt összerakom azzal, hogy jön a ChatGPT, akkor így egyenes úton megyünk abból, hogy az Idiocracy filmet nem tudom láttad-e, amit a South Parkos srácok csináltak, de hogy oda haladunk. Fú, ma kinyomtam TikTokon, hogy nem akarok több pofonversenyes videót nézni.
Igen. Hősöm vagy. De ezt most az amerikait, vagy már régen az orosz is fel.
Nem. A Dana White félét, és a múltkor egy orvos mutatta meg, hogy beállt a fickónak a keze, na mindegy, tök elkanyarodtunk, ezért érdemes hallgatni az audio eljúpot, mert ott ezt kibeszéltük volna. Szóval, hogy kapott nagy pofonokat az élettől, nagyon nagy kihagyás után ül vissza egy olyan kispadra, ahol ugye 10 000 éve nem volt meg a playoff, és Kevin Hörter beszélt valamelyik podcastben erről, hogy bármelyik boltba bemegy, és úgy várják, és semmi rossz indulat nincs a szurkolóban, hogy de jó lenne, szuper a marketingjük, Beam Team, minden meccs után a legjobb védő láncot kap, és a liga harmadik legjobb támadójátékát hozza össze Fox-szal és Sabonis-szal. Mike Brown, a védekezésükről inkább ne beszéljünk. még januárban jó eséllyel meg fogják dönteni az előző évek győzelmeinek a számát. Kényelmes harmadik helyük van nyugaton, harmadik helyük van nyugaton.
De ez nem kényelmes.
De hát a Pelicans van mögöttük, és ez olyan két-három meccs. Az... Hát,
de a két-három meccs az azt hiszem a nyolcadik, kilencedik helytől is igaz.
Tehát, hát jó, azért, igen,
jó pillanatban beszélgetünk a
persze, persze. De ugye a hatalmas nyomás a bírók részéről is érkezik, mert ugye több ilyen szitu érkezett meg, hogy a bírók semmibe veszik, és hogy ezt konkrétan kimondták, hallani lehetett, mert Sacramento. Ugye rengeteg új építőkockát kapott egy új edző, mert az, hogy Sabonis tavaly ott volt fél szezont, azért nem lehetett alapembernek hívni, és persze minden edzőnek olyan szuperintelligens játékost kivárok, mint Sabonis, de mellé veszed, hogy jött Hörter a kezdőbe, és mellé veszed azt, hogy itt van Murray, akiről azt állítja Mike Brown, és nem csekkoltam le, hogy igaza van, az egyetlen újonc, akitől playoff csapatban kezdő játékosként fontos szerepet várnak el. Ezek azért nagyon nagy feladatok, és mellé meg Mike Brown szuper vicces, meg nagyon jó arc. A múltkor egy sajtótájékoztatón megismerkedett a riporterek kameráival, és nem győz, megmutatta az egyik riporternek a cipőjét, hogy mennyire vicces, meg mennyire jól néz ki. Én nagyon nem szerettem Mike Brown Clevelandi korában, de ezt a teljesítményt én most idén megsüvegelném, mert hogy idén lépte meg ezt.
Hát ehhez az kell, hogy nagyjából ott is maradjon azért a Sacramento Kings, bár tényleg, tehát azért az NBA leghosszabb playoff nélküli sorozatát megszakítani az önmagában elég jó lenne. Hozzáteszem, hogy egy dolgot, amit én nagyon szeretek ebben a Sacramento Kingsben, hogy egy csomó nevet elmondtál, és mellé lehet még tenni olyanokat, akik egy-egy meccsen nem legjobb férfi mellékszereplővé, hanem főszereplővé lépnek elő. Holmes, Davion Mitchell, tehát mindig van valaki, aki nem Sabonis, meg nem Fox, de mégis jön, és óriási nagy király. Ezt én nagyon szeretettől egy kifejezett...
És az is egy nagy rész, vagy jelentős részben, az is edzői kérdés. És pont, hogyha akartál egy rossz hangulatú szarhelyet említeni az NBA-ben, az elmúlt 10 évben nem tudtál hibázni, hogyha Sacramentot mondtad, és ez is megváltozott.
És a másik meg, hogy én is meghallgattam egy podcastet, ilyen nagyon nagy podcastet, ilyen vlogot, ilyen viszonylag mértékadó, ahol azt mondta a szakértő, hogy idén véget érett a 16 szűk esztendő, ráadásul a csapat legjobbjai fiatalok. Ez a te szezon előtti beharangozód volt. Tehát, hogy láttuk azt, hogy ebből láttad azt, hogy ebből lehet valami, de igenis nagy dolog az, hogy ezt az elvárást, ami elég súlyos teher akkor, amikor szívsz évtizedek óta, ezt szállítani is tudja valaki egy ilyen borzasztó egészségtelen környezet, ilyen kulturális restartot nyomni, az tényleg óriási dolog. A Sacramento Kings a sztori elején van. Most jönnek azok, akik a legvégén a legjobbak, a klatch játékosok és az új egyéni díj, amely a nevét Jerry Westről kapta. Új díj, sose ugrottunk még neki. Mi volt az első dolog, amit csináltál, amikor azt nézted, hogy ezt kikapja meg?
Az NBA.com-nak felmentem a klatch statisztika oldalára.
Ez az, amit statisztikák alapján fogunk mondani, mert itt a szemteszt, az tök jó dolog, de itt meg kell nézni, hogy valaki a klatch helyzetekben mit tud, és az NBA.com-on nézzétek meg, player stats klatch, elképesztő.
Villámgyorsan tisztázzuk. Klatch statisztika, mérkőzések utolsó 5 percében, amikor 5 pontnál kisebb a különbség, akkor indul az óra, de amint ezből 8 pont lesz, leállítják. Tehát ez tényleg csak egy ilyen nagyon szűk szegmens mutat.
És akkor ezek alapján hoztunk 2 játékost. És itt úgy zajlott a dolog, hogy én először azt mondtam, hogy De'Aaron Fox. És akkor a Baska megkérdezte, hogy akarsz-e mást választani, és végignéztem a statokat, és most már lehet, hogy akarnék, szóval még cserélhetünk is, akkor én hozom Doncsicsot, és te fogsz.
De Doncsicsot hoztad volna akkor te is?
Nem mondom, hogy Doncsicsot hoztam volna, de ez borzasztó szoros, és szerintem pont erről kell beszélnünk, hogy mennyire csak a dobást és csak a pontokat, mert ha azt nézem, akkor De'Aaron Fox, akit most láthatunk, klács helyzetekben szétdobni az ellenfelek.
Figyelj, rengeteg jó statot hoztam Doncsics mellé.
Na, lehet is, igen. Azért mondom, tehát lehet is, de kezdjük akkor Fox-szal. A második legtöbb clutch pont 104, nevetséges százalékkal. Tehát az, hogy valaki clutch helyzetben 60%-kal dobjon, ilyen nincs. Azért általában még jó játékosok is szoktak dobni clutch helyzetben jóval a normál mezőny százalékuk alatt, mert ez egy szoros meccs végjátékában, amikor duplázzák őket, így normális. Ha valaki már 45-50 pontot dobott clutch helyzetekből, dupláznak rá, jobban figyelnek rá, le fog menni a dobó százalék. 60. Pozitív mérleg van. szoros meccseken a neve mellett, amit nagyon kevés játékos mondhat el magáról. Nála 13-9, tudom, hogy ki lesz az egyetlen, akinek ennél durvább a statisztikája ebben a,
igen, például, ebben a helyzetben. Bocs, de a nyelvstatok meg a dobás alapján követelné be magát a topba DeMar DeRozan, igen, de ők például pont azok, hogy...
Orbitális szívásban van a szoros végjátékokban. Így van. Na, úgyhogy De'Aaron Fox, és akkor mellé lehet hozni nyugodtan Luka Doncicot.
50% fölött van valamivel ezeken a mérkőzéseken a Sacramento Kings, 64%-át nyeri a szoros meccseinek a Dallas Mavericks, és ezekben Luka Doncic a második legtöbb játékpercet tölti. Tehát a kuktában ő fő a második legtöbbet az egész NBA-ben, talán Jordan Clarkson az első, de ebben nem vagyok biztos. 25 ilyen meccsük volt, és ami szerintem érdekes vele kapcsolatban, hogy igen, a pontok szerényebbek, a dobó százalékok szerényebbek, viszont kevesebb labdát ad el 100 birtoklásra, mint amit De'Aaron Fox, ami klacz szituációban, nem egy rossz tulajdonság. Viszont kétszer annyi labdát szerez, ami a védekezésében szerintem egy nagyon fontos szituáció. Viszont dupla olyan jó a net ratingje, mint De'Aaron Foxnak hasonló szituációkban, és a Dallas csapantként 103-as védekezési ratinget hoz, úgyhogy Luka Doncic az ötödik játékos. Tudod, mennyi a Kingsé? 123. Viszont, mert ugye a statisztikákat csak azt hiszel, amit te hamisítasz, viszont 128-al támad ezekben az időszakokban a Sacramento, akik egyébként liga első, az utolsó 10 meccsen a támadó játékok, és liga alsó harmada a védekezésük. És azt is mellé tenném, hogy 3,4 helyett 10,1 gólpassz. Tehát, hogy Luka Doncic lehet, hogy kevesebben dob, gyengébben dob, de hogy ezeket mind elvállalgatná, akkor a pontban azért azt gondolom, hogy be tudná hozni.
Ez az átlag, ez mire vonatkozik?
Klács szituációkban 100 labda birtoklásban hány gólpasszt adnak a játékosok?
A nyers totált hoztam, itt totál statisztikák néz, és ott is az van, és az is nagyon beszédes, hogy Fox 6 gólpassz mellé 8 eladott labda, Luka Doncicnál 23 gólpassz, 7 eladott labda összesen.
Nem adja el a labdát, és azt is hozzáteszem ebben a szituációban, hogy De'Aaron Fox úgy játssza le ezeket a játékperceket, hogy ott van a pályán egy All-Star vele, Domantas Sabonis személyében, akire azért a figyelmet oda kell tenni. Aki látta, hogy hogyan védekeznek mostanában a csapatok a Dallas ellen, az tudja, hogy Luka Doncic egyébként meg milyen extra nyomás alatt csinálja. Úgyhogy egy picit kényszeredetnek éreztem, amikor be kellett vállalnom Doncicot, de...
Tök oké.
De hogy szerintem...
Most már cserélhetünk. Előtte nem akartam, most már lehet. Jön a következő. Nem mondom, hogy jó jár, aki ezt a díjat megkapja. A legjobb 6. ember díja következik. Mondom, hogy az elmúlt 10 évben kik nyerték meg. J.R. Smith, Jamal Crawford, Lou Williams, Eric Gordon, Montrezl Harrell, Jordan Clarkson, és tavaly én már félnék a helyében Tyler Hero. Azért ez kemény névsor.
Arra gondolsz, hogy nem váltottak be?
Hát, vagy ronda lett a vége, vagy nem váltották be. Vagy igen.
Jordan Clarkson ebben a szezonban megmutatja, hogy támadó, illetve bocsáss meg, kezdőként is lehet rá számítani, és egyébként Hero-nak is, miközben a Heat szezonja az ilyen, de Hero meg jól játszik. Nálad ki a legjobb 6. ember?
Nálam Malcolm Brogdon lett, itt csaltam a legtöbbet, ezt be kell vallanom, mert itt megnéztem sok listát, hogy kinek adnák, és úgy nagy, találtam, hogy azt mondom, az ESPN-é volt a 8-ból 8, azt mondta, hogy Malcolm Brogdon, nem is kérdés. Aztán megnéztem a statisztikáit is, meg megnéztem, miközben láthattok egy viszonylag hízelgő statisztikát Brogdon mellett, meg Russell Westbrook mellett is, hogyha nagyon akarjuk, ezek a bukiszorzók.
Itt arról van szó, hogy azért ilyen a szorzó, hogy azok a milliók, akik szavaznak a Lakersekre, megtegyék Westbrookot, aki utána nem teszi meg, és hogy tehát azért adnak ilyen jó occot neki, mert a végén nem ő fogja nyerni, a pénz meg ott marad a banknál. Na igen, bocs.
Én azt értékeltem Brogdonnál, hogy egy nagyon érdekes pályafutás az övé, draftolták abba a Milwaukee Bucksba, amelyik akkor épülgetett, és megnyerte az év újonca címet azonnal.
Második
körösként, 36. azt hiszem. Mindenki azt mondta, hogy hú, Malcolm Brogdon, új sztár, és aztán jött egy jó nagy zötty, és én azt látom, hogy ő az a játékos, aki ott egy kicsit összeomlott azok alatt, a nagy elvárások alatt, és mostanra pedig visszakapaszkodik, ami előtt én kalapot emelek, mostanra tavalyra egy 20 pontos játékos lett, az egészsége az indiánai évek alatt mindig kérdés volt, de Malcolm Brogdonnak borzasztó fontos szerepe van ebben a Boston Celticsben, mert egy dolgot nem szeretnek a bostoni cserék, támadni a gyűrűt. Ha nincs benn Tatum, ha nincs benn Brown, kell valaki, aki erre alkalmas, és Malcolm Brogdon ezt kiválóan hozza nekik.
ha a hatodik embertől mit várunk el kérdésre választ keresek, akkor nehéz jobb választ hozni Malcolm Brogdonnál is. Főleg egy olyan csapatnál, mint a Boston Celtics, tökéletesen behozza. Én azért hoztam, akit hoztam, Benedict Mathurint az Indianától, mert hogy valaki ezt újoncként csinálja meg, erre nagyon ritkán van példa, sőt, még annál is ritkában, hogy valaki kispadról szálljon be, és a kispadról legalább 30 lejátszott meccsel minden idők legmagasabb pontátlaga ezért az újoncé, ami megint csak nem normális statisztika, az meg még vittesebb, hogyha egy kocsmába feltennék a kérdést, hogy ki a második, viszonylag kevesen mondanák Michael Jordan nevét, mert ő a Wizardsban hozott ilyen statisztikákat. Emellett a fontos meccseken, vagy nem fontos meccseken, a fontos párharcot hozó meccseken LeBron, Steph, Kevin Durant, Kawhi és Zion ellen 7-1 a mérleg az Indiana Pacersnek Benedict Mathurinnal. A második legtöbb pont és büntetőkísérlet az újoncok között, és neki is egy brutál nehéz életpálya, vidám napjait tartjuk, az édesapja nem élt velük, aztán meg is halt, az anyuka ez a klasszikus ezer munkából próbálja támogatni a családot, meg a testvéreket, szuper szegény család, és a bátyja ráadásul egy autóbalesetben, tehát elütött egy autóbiciklin, meg is halt, úgyhogy én azt, ahogy ő játszik, és azt, ahogy beszélgettünk egyébként tegnap bővebben róla az Audi Only Eliubban a League Pass játékosokról, akiket szívesen nézek. Szóval egy jó edzőhöz került, ez szerintem elképesztően fontos, aki nagyon látja benne a fantáziát, és hát az, hogy valaki minden idők legjobb pontátlagát hozza a kispadról újoncként, az nálam egy másmilyen megközelítésből, de hasonlóan értékes teljesítmény, mint amit egyébként tényleg Malcolm Brogdon feltesz a parkettára.
És az igazság, az utolsó díjnál is azt fogjuk mondani, amit az előző kettőnél mondtunk, hogy igazából mind a ketten nagyon megérdemlik is. Én ritkán szeretek legtöbbet fejlődött játékoson gondolkozni, azon, hogy ki nyerhet, de azt veszem észre, hogy az elmúlt években ez egy egyre jobb játék, és most is szerintem két olyan játékos jött, akik egy eleve elég magas szintről idén az ezt nem gondoltam volna róla kategóriába ugranak. Kezdjük most a tiéddel.
Ez volt a másik olyan kategória, ahol utólag kerestem egy helyettest, és nagyon boldog vagyok Shai Gilgeous-Alexanderrel, mert mind a ketten első körben Lauri Markkanent hoztuk volna, aki nem olyan magasról indult azért, mint ahogy Shai Gilgeous-Alexander, de Shai Gilgeous-Alexander ugye a 36 perces fejlődését figyelembe véve, mert ez mutatja meg azt, hogy ténylegesen mi történik a motorháztető alatt, 25,5 pont helyett 31 pont. Azért az majdnem 30%-os növekedés. 45-ről 50-re nő a mezőny százalék, 30-ról 35-re nő a tripla százalék, úgyhogy majdnem lefelezi a kísérletei számát. Tehát amikor valaki belátja azt, hogy nem kell nekem minden nyaklón nélkül eldobni, az szerintem egy jó gondolat, jó döntés, ami azt jelenti, hogy jóval több kettes dob sokkal hatékonyabban. Az egész ligában a negyedik legtöbb büntető az övé, 7,2-ről 10,2, ez most totál szám, ami megint csak 30-40%-os növekedés. Az első legtöbb blokkot adja a hátvédek közül, és amikor fönt van a pályán, akkor az Oklahoma támadó rétingje a tavalyi 111-ről 123-ra nőtt vele, úgyhogy alig magasabb a usage rétje, mint tavaly. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha mellé tesszük a nagy meccseket, ha mellé tesszük, hogy milyen kulcs szituációkban tudott meggyőző lenni, ha mellé tesszük azt, hogy hány durva skalpot tudott behúzni az OKC. Nem, most ezt mellé tenném, hogy tavalyi 30% környéki győzelmi mutató mellett ezt a játékot egy majdnem 50%-os OKC vezéreként hozza.
Nagyon meggyőző Shai Gilgeous-Alexander. Két dolgot emelnék ki vele kapcsolatban. Az egyik, ugye már 2020-ban és 2021-ben is voltak olyan hangok, hogy neki kéne kapni ezt a díjat. És amikor van két olyan év, amikor igazából már ott van a dobogósok között, és még ehhez képest hoz egy kiugró következőt, akkor az óriási, és csak hogy a 30 pontos átlag szezont, azt úgy kontextusba helyezzük, hogy ez mekkora dolog, 24 játékos volt erre képes az NBA történetében. 30 átlagpontos szezont hozni, és ebben már benne vannak azok, akik idén egy fél szezonban állnak úgy, hogy lehet 30 pontos szezonjuk. Sem Jannisnak, sem Doncsicsnak, sem Tatumnek nem volt mi. Ez lehet az első olyan szezonjuk, amikor 30 pontot átlagolnak, és itt van velük párhuzamosan Shai Gilgeous-Alexander, aki szintén erre áll.
És ha nézzük a pont átlagait, akkor ott is azt lehet látni, 5. éve az NBA-ben, 5. éve emelkedik. 10,1-ről indul, 19, 24, 25, és most 30,5. A fejlődés definíciója Shai Gilgeous-Alexander.
És jön valaki, aki elkerült egyik csapattól a másikhoz, elkerült a Utah Jazzhez, Lauri Markkanen, hiszen beszéltünk már róla, és ahogy mondtad, nem indult olyan magasról, hiszen neki 15 pont környéki átlaga volt az előző szezonban, illetve nagyjából eddig úgy ez az átlaga volt a pályafutása során is. Na de amikor 5 idényben úgy kb. Mindenki azt gondolja, hogy te ezt tudod, vagy egy 15 pont környéki játékos, egész ügyes, nem olyan rossz, második, harmadik embernek tök jó egy csapatban, elkerülsz egy új környezetbe, azt gondolják, hogy egy tuti tankoló Utah Jazzhez, és ezt felemeled 25-re majdnem, 10 ponttal fejeled meg az eddigi pontátlagaidat úgy, hogy sokkal többet vállalsz, és ezzel párhuzamosan a hatékonyságot pedig nem kis mértékben, hanem brutális mértékben nő, felemeli a mezőny százalékát 50 fölé, a tripláját majdnem 43-ra, tehát ez a... Volt egy főnököm, van. Aki azt szokta mondani, hogy Csabikám, a jó munka jutalma a még több munka. És ez történik vele. Lauri Markkanen, megy ez neked, fiam, itt van még labda. És nem tudja elrontani. És egyre jobb Lauri Markkanen, és most megzöttyent egy picit a Utah Jazz, 8. helyen állnak nyugaton, de a 3. hely 2 győzelemre van.
Igen, a kérdés, ez mennyire by design, és mennyire lesz a következő egy hónap teljes égszakadás felindulás a Jazzben. Ő neki második évében Chicagóban mindent is odaadtak, hogy bármit eldobhatott. Tehát volt neki már egy ilyen megindulása, de aztán az, hogy utána kapsz egy pofont, és utána megint el tudsz felfele jönni, az szerintem nagyon fontos. A második szezonjában egyébként több mezőnykísérletet kapott a Bullsban, mint most a Jazzben. A kulcs az az a hatékonyság, amit kiemeltél.
Most rövid szünetet tartunk, de senki ne felejtse el, hogy nem sokára Toronto-Boston mérkőzés lesz, és holnap is egy nagyon jó meccsünk lesz, az meg a Miami-New Orleans mérkőzés. Rövid szünet után visszajövünk, és a Toronto Raptors-szal és a Boston Celtics-szel foglalkozunk egy kicsit, mert erre ma még egyébként nem volt alkalom, úgyhogy mindjárt jövünk. Nem sokára jön a Toronto Raptors és a Boston Celtics, és megpróbálják felülmúlni a mai Eliupban nyújtott teljesítményeket. Holnap pedig 9:30 jön a Miami Heat és a New Orleans Pelicans, úgyhogy szerintem két elég jó mérkőzést tartogattunk erre a hétvégére. Nem sokára rögtön az Eliup után szinte kezdődik majd a Raptors és a Boston Celtics mérkőzése. Ellentétes irányba halad azért ez a két csapat. Van egy Toronto Raptorsunk, kezdjük velük. Akik egy érdekes játékrendszerben játszanak, abban kísérleteznek, és egyelőre nem nagyon látszik, hogy ez mire lesz majd jó. És hogyha van csapat, amelyek kapcsolatban a közelgő trade deadline gyakran szóba kerül, akár olyan szinten, hogy az alapokat robbanthatják, az a Raptors.
A Raptors ment ugye a bajnoki cím után, és ahová eljutott, az nem biztos, hogy az volt, a kitűzött cél volt. Egyrészt az a játékos, akinek a bajnoki címben rengeteg szerepe volt, minden ragot elrontottam, az Fred VanVleet volt, akinek egy pocsék szezon ez az idei lejáró szerződéssel. Pascal Siakamot visszahozták, neki azért nem volt igazán meggyőző talán az elmúlt szezonja, de nincsen magas embere, akit bevethetne Nick Nurse, és akiben bízna Nick Nurse, és szűkül be a keret. És a héten beszélgettem Rédai Gáborral erről, hogy mondom, figyelj bro, tehát, hogy megnézem a sérült listát, és mindenki egészséges, mi van? És azt mondja, hogy az van, kipróbálta, nem működött, és megint 8 emberrel játszik a Raptors, aminek tavaly is az lett a vége, hogy mire odaértek a prájátszásra, ilyenek voltak. Ennek ellenére volt meglepetés győzelmük a héten, de a tavalyi évújonca Scottie Barnes kéze fogva Evan Mobley-val azért idén egy picivel haloványabb. Scottie Barnes elkezdte kapni a Ben Simmons meg a Russell Westbrook treatmentet, és visszalépnek róla, hogy dobját, haver, úgyse fog menni. Úgyhogy ebbe próbál most belenőni Scottie Barnes, de nagyon lehet szeretni ezt a csapatot egyébként ennek ellenére is, azt gondolom. Most azt látom, hogy VanVleet nem játszik. A túloldalon megvan egy Boston, akik pedig tényleg botlás nélkül menetelnek tovább, miközben volt egy edzőválságok, miközben hónapokig a kezdőcenterük nélkül játszottak, miközben a nyár egyik erősítésének számító Olasz Gallinari egész szezonra kuka. És most egy picit azért ők is megérkeztek a szezonnak a netes időszakába. Jaylen Brownnak ki kell hagyni a jó néhány meccset, és Tatum se fog ma játszani, mert hogy folyamatosan egy kötéssel, meg egy ilyen mini védő miskulanciával játszott, és most azt mondták, hogy na most már nem jó az a csukló.
De hát ez nem mondom, hogy nagyon belefér a Bostonnak, de azért valamennyire igen, mert a kelet éle az most úgy néz ki, hogy 4 meccs előnyük van, mert körülöttük viszont az a helyzet, hogy mindegyik csapatnak van egy jó futása, aztán egy gyengébb futása, ugye a Brooklyn Nets most ment egy 5-5-5 az elmúlt 10 mérkőzésén, ami nem annyira ígéretes már, a Boston Celtics viszont nem nagyon tudott belehibázni, és pont azt mondják Torontóban, hogy azért nagy szívás nekünk most ez az időszak nagyon, mert az a csapat lettünk, amelyik ellen a nagyok pihentetik a legjobbjaikat, ebbe a héten a Milwaukee Bucks is belement Giannisszal, de még a Minnesota Timberwolves is, és mégis nyernek. Úgyhogy most a Boston Celtics szintén ilyen állapotban jön majd, hogy a két legjobb játékosuk nincs ott a pályán, de ez egyáltalán nem jelent garanciát arra, amire egy-két éve jelentett volna, hogy jó, akkor a Raptors otthon elveri őket, azt mehetnek haza.
Hát pont tegnap láttam a Golden State Clevelandi vendégjátékát. A Golden State-ből csak Curry, Thompson, Green és Wiggins hiányzott. Ennek ellenére simán, a vége egy picit hónajszagú volt, de simán nyertek a Cleveland ellen, amely azt gondolta, hogy ja, akkor mi kiültetjük Mitchellt, akkor ők 4 kezdőt, mi csak egyet engedünk el, így is behúzzuk.
8 győzelme van zsinórban a Boston Celticsnek, úgy, hogy amikor legutóbb kikaptak, akkor az OKC, amely talán akkor nem is volt Gilgeous Alexander, nem 150-et dobott nekik, erre volt szükség akkor, és... Arra lennék még kíváncsi a Celticsszel kapcsolatban, hogy szerinted van-e bárkire szükségük, mert sokáig emlegették velük kapcsolatban Jakob Pöltölt, hogy szeretnének egy ilyen Tice-ra hasonlító, de annál talán hatékonyabb magas embert a palánk alá, de úgy tűnik, hogy Robert Williams-szel kapcsolatban, meg az ő visszatérése után picit azért ez nyugvó pontra ért a Celticsnél ez a magas ember kérdés.
Én azt gondolom, hogy ilyen palánk alatti banger az egyik kategória, amit Robert Williams mellé, mögé, oké, hogy most egészséges, de hogy egy ilyen biztosítéknak lehet, hogy be lehetne húzni, nem létszükséglet, inkább csak aranytartalék. Azzal viszont, hogy a hátvéd rotációjuk az nagyjából leszűkült 3 játékosra, mert White, Smart és Brogdon van ott, és Pritchard, amikor jön, akkor egyébként jó, de valamiért, amikor harmadik szezonom óta zsinórban csökkennek a játékperceid, az nem vigasztaló, meg nem vidám, és volt, aki már érdeklődött Pritchard iránt, szóval oda még lehet, hogy el tudnék képzelni valamilyen veterán biztosítékot, aki esetleg hoz triplákat, aki esetleg hoz egy kis tökösséget, amikor, nem tudom, Smart esetleg falt gonddal küzd, vagy bárkinek egy picit fáj valamilyen.
Ennyi volt a mai Eliup. Házi feladat. Megnézni rögtön a Toronto-Boston mérkőzést holnap este, a Miami és a New Orleans Pelicans mérkőzését, és ha valaki lemaradt volna az Audio Only Eliupról, amelyik kikerült azért a YouTube-ra is videóformátumban, tehát az Eliup extráról, az bármikor pótolhatja a jövő héten. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok ma, és tartsatok Ricsivel és Baskával a következő mérkőzésen, élik a hosszabbítást. Sziasztok!
Sziasztok!